Köszönöm a kedves hallgatókat! Lássuk a mai evangéliumot, mely Barnabás apostol ünnepén. A Máté 10. fejezetéből van, 7-től a 13. versekig. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy helységbe értek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ezek az evangélium igéi. Barnabás apostol ünnepén tehát halljuk azt a küldő, missziós beszédet Jézustól, amit jól ismerünk talán más evangéliumokból is, hogyan kell elmenni egy ilyen útra, amikor hirdetik az evangéliumot. Elsősorban azt halljuk, hogy mit kell hirdetniük. Közel van a mennyek országa. Egyszerűen ez a hirdetésnek a lényege. Ez még Jézus halála és feltámadása előtt van, már akkor is tudjuk, hogy Jézus küldte tanítványokat kettesével egyes városokba, helységekbe. Már itt hirdetnek valamilyen örömhírt. Ez a közel van a mennyek országa, nézzük meg közelebbről, hogy micsoda. Az Isten országa gyakorlatilag, csak Máté mivel hogy zsidó keresztényeknek ír, ezért nem írja le az Isten szót, hanem a mennyek szót használja hozzá. Ezért így hangzik, menjetek és hirdessétek, közel van az Isten országa. Vagyis az Isten uralma hamarosan megérkezik. Jézus halál és feltámadása előtt még így hangzik ez, azonban miután feltámadt az Úr, akkor már az apostolok azt hirdetik, hogy Krisztus átvette az uralmat, és hogy ő az, aki ítélkezik élők és holtak fölött. De azok a úgymond erők, amik a feltámadása után már működnek a tanítványokban, az már itt az első küldetésük alkalmával is ugyanígy megjelennek, hiszen ugyanaz a Krisztus küldi őket. Minden alkalommal, amikor gyógyítanak betegeket, feltámasztanak halottakat, vagy meggyógyítanak leprásokat, illetve ördögűzésekkor, ezek jelek. Nem ez a végső cél, hanem fontos, hogy lássuk a sorrendet is abban, amit az előbb olvastunk. Első és legfontosabb meghirdetni az örömhírt, hogy közel van Isten országa, vagy ahogy mondtam, feltámadás után Krisztus már átvette az uralmat, És ennek az igazságnak a jelei az, hogy feltámadnak a halottak, tisztítanak meg leprásokat, és ördögöket űznek. Hozzá Jézus mond még néhány utasítást, ami elkerülhetetlen, hogyha valóban hitelesek akarnak lenni az evangélium hirdetése közben. Ilyenek. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tehát, hogy ne csináljanak belőle bizniszt a tanítványok, hogy olyanról beszélnek, olyat hirdetnek, amit még soha nem hallottak. Nyilván lehetne ebből jövedelmet is faragni, hogyha olyanok lennének a tanítványok. De Jézus kifejezetten mondja nekik, nem csak, hogy ingyen adjátok, hanem ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Semmi fajta pénz ne legyen, a legértékesebbtől a legcsekélyebb értékűig ne vigyenek egyáltalán magukkal pénzt. A pénz ugyanis az övükben, akkor azt használták pénztárcának az övet, az övnek egy bizonyos redőit. Pénz ugyanis azt a veszélyt tartogatná, vagy hozná a tanítványok számára, hogy ebben találják meg a biztonságukat. Vagy ha adnak nekik egyszer-egyszer pénzt, akár hálából is, vagy jó szándékból teljesen, akkor is, mivel az emberi természet olyan, könnyen összekötné a saját szolgálatát azzal, hogy pénzt kap érte. Így aztán Jézus teljesen megtiltja ezt. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ő se kért semmit azért, hogy ingyen adja az Isten országát, hogy gyógyított betegeket. Ő se kért semmiféle ellenszolgáltatást érte, sőt Jézus még feltételeket se szabott ahhoz, hogy valakit meggyógyítson. Csak egyszerűen azt kérdezte, hogy van-e elég hite, hogy hisz-e abban, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Azután, hogy a pénzt említi az Úr, hozzáteszi még, hogy úti tarisznyát se vigyetek magatokkal. Az úti tarisznya ugyanis megint csak azt biztosítaná, hogy ha valahol olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem fogadják be őket, akkor a tarisznyából lehet még enni-inni. Viszont ha nincs tarisznya, akkor rászorulnak teljesen Isten gondviselésére. Ugyanígy a két ruha, két sarú és a bot. Két ruha, váltóruha, váltóruhát jelentheti. Jelentheti azonban a felső ruhát is, amely a meleg vagy a hideg ellen védett éppen, de valószínűbb, hogy inkább egy váltóruháról van szó. Ez természetesen a tanítványokat, akik így misszióra mentek, biztos sokszor olyan helyzetbe hozta, hogy kénytelenek voltak ráhagyatkozni Isten gondviselésére. Amikor kifogytak már az ételből, amikor elkoszolódott a ruhájuk, amikor a sarujuk elkopott, vagy eltörött a botjuk, amivel a kutyákat, farkasokat űzték el. Tehát Jézus teljes ráhagyatkozást kér a tanítványoktól, amikor küldi őket a misszióba. Később aztán, amikor megalakul az egyház, és erről hallunk az olvasmányba, engedjék meg, hogy kitérjek ide is, hiszen Barnabás apostol napján össze lett hangolva az evangélium és az olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Tehát ez már inkább az új, a fiatal egyház életéből ad néhány képet, Amikor már az István diakonus miatti üldözés elől a tanítványok szétszélettek, eljutottak a pogányokhoz is, és végül Barnabás küldték el, hogy ő erősítse meg a híveket, akik megtértek az Úrhoz. Ahogy lassan megalakulnak az egyházak, ott is meghonosodik az a szokás, vagy Jézusi tanítás, hogy a hívek nem tartanak meg maguknak semmit. Nyilván nem mindenki tette ezt így, hiszen nem mindenki tartozott ahhoz a szoros belső közösséghez, amelyhez az apostolok és a legközelebbi tanítványok. Voltak sokan, akik igen, megtartották a vagyonukat, de többen olyanok is, akik teljes vagyonközösségben éltek. Ami tehát az apostolok útközben, a misszió közben így éltek meg, ahogy az előbb hallottuk, arany, ezüst, részpénz, ruha, két ruha, tarisznyi és saru nélkül, azt a hívek később is őrizték magukkal, maguk között, és a vagyonközösség arra szolgált, hogy mindenkinek annyia legyen, amennyire szüksége van. Tehát nem a nélkülözés volt a célja a vagyonközösségnek, hanem hogy mindenkinek legyen elég. Ezt a fajta vagyonközösséget élteti aztán tovább a szerzetesség később, ide akarnak visszatérni az első szerzetes közösségek, amelyek már a harmadik században megalakulnak kezdetleges módon. Visszatérve az evangélium szavaihoz, még van néhány fontos kitétel. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek ki az, aki méltó rá, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Nem ismerjük a korabeli viszonyokat, de elég valószínű, hogy általában zsidóknál szálltak meg először. Tehát először azokat szólították meg, akik a zsidók, vagy éppen zsidó keresztények már. De semmiképp sem úgy mennek oda a tanítványok, mint akik koldulnak valamit, hanem érdeklődnek először, melyik az a hely, amely kész befogadni őket. Az ugyanis egy olyan missziós központ lett idézőjelben, ahol hosszabb ideig tartózkodtak. Ahogy hallottuk Barnabás esetében, egy álló évig ott maradtak Antiohiában Pál apostollal, és nagyon sokakat tanítottak. Tehát fontos volt kiválasztani azt a helyet, ahonnan kiártak az igét hirdetni. Ha érdemes a ház, mondja az Úr Jézus, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor a békétek visszaszáll rátok, és hogy köszöntsétek a ház népét. Ez nem véletlen ez a mondat, hiszen a köszöntés az éppen a béke kívánása volt, a salom, vagy talán kicsit hosszabban, de ha alkalmas volt ez a ház, hogy befogadja őket, akkor az ő békéjük, vagyis az egyetértés megállapodott közöttük, és ha nem, akkor tovább álltak a tanítványok. Az apostolok cselekedetei tehát ilyen nagyon mozgalmas napokat tár elénk, az apostolok életéből, Szent Barnabás apostol életéből is vizsgáljuk meg, nézzük meg, hogy állunk mi a misszió kérdésével. Van-e bátorságunk elindulni az Úr Jézus nevében? Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent szívének litániáját imádkozzuk.